Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 14-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban témánk az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavar, és minden, ami e mögött van. Mit jelent ez az érintettek, illetve a szűkebb és tágabb környezetük számára a mindennapokban, illetve azt is megnézzük ma az Egészségkódban, hogy hol és hogyan tud segíteni a szakember. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma már minden századik ember érintett lehet autizmus spektrumában, legalábbis a nemzetközi adatok alapján ezt mutatják. Egyre többször hallunk róla, egyre több családot érint, mégis sok a bizonytalanság, a félreértés, valamint a tévhit ezzel kapcsolatban. De hogy mi is az autizmus valójában, velünk születik, kialakul, ez egy állapot, egy képesség, különbség, nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és erről beszélgettünk, hogy vajon mennyire érti és mennyire fogadja el mindezt a társadalom. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
Induljunk onnan, javaslom, hogy mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában. Vele.
Igen, az autizmus spektrumzavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre, ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy igen, mik a trendek.
Igen. Most már azt látjuk, hogy több mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak egy kicsit is a terméke.
Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrumzavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire? Nem gondoljuk azt, hogy effektíve több ember érintett.
Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrumzavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tünet, alatti kép, ami az autizmusra jellemző.
Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
És tehát akkor ezt
igen,
a
tehát ez a kölcsönös, társas kommunikáció, tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
Ezért is mondta azt, hogy már 5 éves kortól jobban látják a szülők is.
Igen.
Más
és
az
hát
gyerekük.
Nyilván az ilyen társas elvárások is nőnek, ahogy a gyermek közösségbe kerül, óvodába, csoportba, közösségbe, feladatok vannak már, úgy jobban elő tudnak jönni a
tud-e kommunikálni a többiekkel, inkább elhúzódik, esetleg csak egyfajta dologra fókuszál.
Egész pici gyerekeknél még a gesztusokat tudjuk figyelni, hogy használ-e a nonverbális kommunikációs eszközök, a szemkontaktus használata, a mimika mennyire színes, mennyire kommunikál a tekintetével, hívja föl a környezete figyelmét, számára érdekes dolgokra, például ilyen apróságokat, mennyire emeli föl a kezét, ha szeretné, hogy felvegyük. Ezek olyan apróságok, amiket nem is figyelünk tudatosan, de úgy megérzi a szülő, hogyha valami nem úgy működik.
Tudatosan az iskolába kerüléskor, vagy azt követően vannak olyan tesztek, vagy vizsgálatok, amelyek kiszűrik az ilyen formán érintett gyermekeket, segítve nyilván a pedagógusok munkáját, és meg segítve nyilván a gyermeknek az optimális személyiségfejlődését, meg tanulását is. Vannak ma már ilyenek?
Hát a védőnői szűrések, ami ugye egészen születéstől iskoláskorig a területi védőnő az, aki időközönként
évente
szűri a gyerekeket,
találkozik a gyermekekkel,
ugye egyre ritkábban, és aztán iskoláskortól meg az iskolai védőnő veszi át ezt a szerepet, és ugye neki és a házi orvosnak, vagy a gyerekorvosnak, később az iskolaorvosnak van olyan checklistje, ahol bizonyos kérdéseket át kell nézni, és ott lehet egy ilyen red flag, tehát egy jelzés, ha bizonyos kérdéseknél a válasz nem elég, vagy nem lehet kipipálni.
Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
Uh-huh. Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb eséllyel lesz a gyermekük autizmusban érintett. ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
Tehát
még
egyetlen okot nem lehet megjelölni?
Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
Azon túl, hogy mi indított el kifejezetten, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzon?
Gyermekkorom óta nagyon érdekeltek a speciális szükségletű, eltérő fejlődésű gyerekek, felnőttek világa. 8. koromban kellett írni egy dolgozatot, ahol ilyen fejlődéslélektan témát választottam, aztán gimnazista koromban külföldre kerültem önkéntes munkát végezni, fogyatékkal élő felnőttek közösségébe, és aztán pszichológia szakot elvégezve az első munkahelyem is egy olyan óvoda volt, ami egy inkluzív óvoda volt, ahol együtt nevelkedtek sajátos nevelési igényű gyermekek, a neurotipikus gyerekekkel, és így bele nevelkedtem, meg bele szerettem ebbe az egészbe, és aztán 3. munkahelyemként kerültem az Autizmus Alapítványhoz, ahol 2010-11 óta dolgozom, közben egy nagyobb kihagyással, amíg a gyerekeim egyesen voltam.
Hogyha egy szülő vagy akár egy védőnő felfedezi vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor tudomány mai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben, nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor, és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség, tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el?
Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy strukturálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
Gondolom, szülőkonzultáció.
Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
Na most mondjad.
Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyereke, hát még már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusnál élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
Az is igaz, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában vannak tanulási nehézségek, de ugyanakkor bizonyos tantárgyak vonatkozásában meg időnként extra jó képességek mutatkoznak? A matematikát
igen,
szokták így általában
az jellemző,
hozni.
Igen, hogy a képesség profil, tehát mondjuk az intellektus, az egyenetlen, tehát hogy bizonyos területeken mondjuk alul teljesít, másban meg átlag felett teljesít egy érintett személy, tehát még a neurotipikusoknál nagyjából egyenletes az, hogy úgy mindenben, hát nem teljesen, de úgy nagyjából egyformán teljesít, addig az autizmusnál nagyon gyakori az, hogy van egy ilyen szort profil, és akár lehetnek ilyen szigetszerű, kiemelkedő képességek is, sokszor pont az ilyen matematikai képesség területén, ez nem a szociális képességekben szokott lenni, nem a társas jellegűekben, hanem inkább az ilyen exaktabb, kézzelfogható területeken, igen.
Egy rövid szünetet tartunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judittal, klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával. Témánk az autizmus spektrum zavar, illetve annak kapcsán még beszélgethetünk az oktatásról, és azt is megnézhetjük, hogy hogyan állunk ezzel ehhez a mindennapokban itthon Magyarországon, tehát milyen társadalmi elfogadottsága van ennek a kérdésnek. Hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.